köszöntöm a szépség is szeretetlen. Kicsi különbözőt mindenkül van, illetve majd ki fog tenni az előadás kapcsán, hogy több évfordulóról is szó esik majd. Az első, amit szeretnénk megemlíteni, hogy ezzel az előadással zárul a harmadik fél éve Tudomány Győrben mindenkinek rendezvénysorozatnak. Ez gyakorlatilag a 30. előadás, és gyakorlatilag ebben a formában, ebben a teremben, ahol most vagyunk, az utolsó folytatás lesz, legközelebb majd szeptemberben a kutatók éjszakán, és utána is az egyetem tervezi, hogy valamilyen formában megrendezünk ezeket az előadásokat. De most egy kicsit visszatekintve az elmúlt másfél évre és a maival együtt a 30 előadása, egy kicsit ünnepi alkalmat szeretnénk teremteni, és nagyon örülök a szorban, hogy itt van közöttünk Rekvicer János professzor úr, a Széchenyi István Egyetem tudományos rektor helyettese, neki adnám most át a szót, hogy köszöntsön velünk.
Egyetemnek nevezett intézményben volt egy nagyon határozott fejlesztési programja,
és ma már azt látjuk, hogy egy multidisziplináris, sok tudományterületet magában foglaló egyetemé nőtte ki magát. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a mai előadás, hiszen ma egy zenei, zeneművészeti témáról lesz szó, még pedig, hogyha említettem, itt különböző évfordulók vannak, akkor egy centenáriumról, egy 100 éves évfordulókról kell megemlékezni, de ahogy itt körülnézünk, akkor láthatjuk, hogy valóban a korosztály is nagyon érdekes, egészen a fiataloktól, hát hogyha nem is a 100 évesek, itt az egészen idősebb korosztályok, így nagyon sok szeretettel üdvözlöm mindenkit, és nagyon sok szeretettel üdvözlöm körünkben egy zeneszerző, Korsvai Endrét, ő itt tanít a Széchenyi István Egyetemen, és ő fogja nekünk bemutatni, illetve közelebbről megszeretetni és ismertetni Bartók Béla egyetlen operáját, a Kék Szakán Bence Bárány. Hallgassuk és köszönjük most nekünk a tanulását.
Sok szeretettel üdvözlök minden kedves érdeklődőt, és remélem, hogy ez az általános tematikától egy némileg eltérő téma, ez valóban az általános sokszínűséget fogja erősíteni. És ezen túl a valódi tárgy, a konkrét tárgy Bartók operáját állítja olyan méltó piedesztára, amelyet sokszorosan megérdemel. Általában hajlamosak vagyunk sok mindent ugye évfordulókhoz kötni, hát itt ez nem is volt titok, hogy ennek a 100 esztendeje megszületése adta az apropót, hogy témául válasszam. Noha most elsősorban Liszt születésének 200. évfordulójától hangos a zenészvilág és a kulturális élet, szerencsés helyzetben vannak az alkotók, mert nem pusztán csak születés és halál évfordulókhoz, hanem művek keletkezéséhez, esetenként művek bemutatásához is lehet magasztos apropót fűzni. A Kékszakállú Hercegvára 100 éve magában foglal egy saját történetet, amiről most természetesen időhiányban nem fog tudni hosszan beszélni, hiszen erről akár több alkalommal lehetne szólni, hogy milyen volt a recepció története, ezt így szokták mondani, hányféle előadásban hogyan alakult. Én most az elején arra hívnám fel a figyelmet, hogy manapság szinte túl játsszák. És ez most lehet, hogy meghökkentően hangzik, amit mondtam, ezt nem zenei oldalról értem, hanem színrevitel szempontjából. Ugyanis, ahogy már többször elhangzott, meg az ismertető élén is ott díszelek, hogy operáról van szó, Tehát az opera voltak éppen zene, szöveg és színpad integrált együttese, és mind a három teljes értékűen vesz részt az alkotásban. Ezt úgy is lefordíthatjuk, hogy zene, mint szakma, most nem a hivatás alternatívájaként mondom rosszul csengően az, hogy szakma, hanem a szakmaiság a technikai rész. Az irodalom, tehát nyilvánvaló a szövegi résznek az irodalmi háttere, irodalmi vonatkozása, forrása. A lélektan, ami nem volt minden esetben az operáknál olyan domináns, de a 19. századtól kezdve egyre erősebben. És a vizualitás, hát ugye a színrevitel. Na most ennek a négyes csoportnak a negyedik eleme, a vizualitás, az manapság egy kicsit túlteng. És azt gondoltam, hogy éppen ezért az előadásomban nem különböző színreviteleket fogok kritizálni, vagy bemutatni, és nem a rendezői koncepcióknak a lehetőségeit akarom fölvillantani, hanem elsősorban a zenei részre, és persze ennek kapcsán azért az irodalom és a lélektannak az összefüggéseit is mutatnám. Tehát minden egyes ágazat, nem tudom, hogy a vizualitást, az előbb mondtam, hogy azt én most háttérbe raknám jól megfontolt okokból, elég halvány is, lehet, hogy annyira halvány, hogy nem is látszik, tehát ami az irodalom és a lélektan között van, az a most háttérbe helyezendő vizualitás. Tehát ezek a csillagok meg azt bizonyítják, hogy a mindegyik aspektusnak megvan a történeti háttere, keletkezés, háttér, rokon alkotások, előzmények. Az esztétikai vonatkozása, hát ezt erre csak utalnék, hogy ennek milyen gazdag irodalma van, nem fogok tudni merőben újakat mondani, de az egy-két fontos gondolatot mások megokolásából azt nem hallgathatok el. Az alkotói eszközöket érintő aspektus az, amire az előbb azt mondtam volt, hogy szakma vagy szakmaiság. Tehát ezt próbáltam nagyobb csillaggal elölni, hogy ez lenne ebbe a szűk 3/4 órában talán a kitüntetett szerepben levő mondandóm. Az irodalomról óhatatlanul szólni kell már csak azért is, mert nagyon sokszor az esztétikai értelmezések a mindennapjainkban az irodalom oldaláról közelítik, és a lélektannál pedig a két nyíl, hogy az mind az irodalmi és a zenei háttérből fakad, tehát az irodalom és a zene gyümölcsöző együttállásából fakad mindazon lélektani gondolat és szemlélet és koncepció, ami leszűrhető ebből az alkotásból. Az alapszempontok, ez nem csak erre a műre vonatkozik, gondoltam egy kicsit vegyük sorba, hogy egyáltalán egy nagy alkotást milyen módon lehet megközelíteni és rokon kapcsolatokat kifejteni. Tehát milyen helyet foglal el Bartók életművében, a műfaj szerint, egyáltalán milyen sajátos opera ez a többi más szerzők operáival összevetve, a korszakában, tehát 1911, ugye az első világháborút megelőző időszak kulturálisan nagyon összetett volt, és most így 100 éves visszatekintés szempontjából azt is mondhatjuk, hogy egyesült benne az aranykor és a baljóslat. Amit alatta írok, az már az előzőnek a kifejtése, tehát Opus 11 Bartók életművének a sorrendjében, és akkor nézzük meg, hogy akkor körül még milyen más műveket írt. Nem, ez nem a teljes életmű részlet, ez csak a talán ismertebb vagy meghatározó kompozíciók. Látható, hogy nagyobb időegységet vontam ki a Bartóki életműből, mert természetesen egy ilyen nagy mű az nem csak önmagába áll, és hát 1911-ben hát mit látunk? A nagyon közismert zongoradarabnak a keletkezését. Az első vonós négyestől a második vonós négyesig szokták tekinteni ezt az időszakot, ezt a Bartóki életmű pályaszakaszt egy egységes folyamatnak, és hogyha az előzőekben itt a stílus kategóriákat is föltüntettem, kissé ironikusan a skatuják szóval is illusztráltam. Itt mondanám meg, és nem akarok ebben részletesen belemerülni, hogy Bartóknak ezt a korszakát, tehát ezt a két vonós négyes közötti időszakát, ezt expresszionista, szecessziós, impressionista jelzőkkel egyaránt ellátják, tehát minden olyan stílus kategória vagy skatúja, ami más művészeti ágakból közismert, vagy elfogadott, vagy csak automatikusan ismételgetett, az bizony ráruháztatik a zenére is, több vagy kevesebb joggal, azt talán nem is a mi hivatásunk eldönteni, de minden esetre figyelemre méltó. Itt jegyezném meg azt is, hogy Debussy, Claude Debussy, a francia nagymester, akit szívesen és szintén automatikusan az impressionistákhoz sorolunk, ő maga mindig tiltakozott, és ő magát szimbolistának tartotta. Ezt azért is mondtam el most, mert ez az opera a szimbolizmusnak is egy képviselője. Nem biztos, hogy ezt külön stílus ágnak kell tartanunk, de a műre vonatkozólag biztos, hogy helytálló. A gyermekeknek sorozatát azért írtam föl, mert gondolom, hogy a társaságból voltak, akik több évig zongoráztak, volt, aki nagyon sok évig, és hát ezzel mindenki találkozik. Hát ez is ennek az időszaknak a szülötte. A két kép zenekarra a Virágzás és a Falu tánca című diptihom. A négyzenekari darab az nagyon hasonlít stílusában a Kékszakállú herceg várához. A zongoraszfit, az öt adidal sajnos azt ritkán adják elő, pedig az is egy meghatározó, expresszív Bartók opusz. És a fából faragott királyfi, ami valamilyen szempontból pár darabja, erre majd az irodalmi vonatkozásnál visszatérek. Egy picit még időzünk el az évszámon, hogyha már évfordulókat mondtam a bevezetőmben. 1911 a zenei világban mit jelentett Bartók operáján megszületésén kívül? Stravinsky ekkor fejezte be a Petruska című balettjét, ami bármilyen más hangvételben, műfajban, fölépítésben, a szellemiségében és a lélektanában van közös pont Bartók operájával, erre később remélem nem fogok elfelejteni visszatérni. Debussy a Szent Sebestyén vértanúsága című misztérium játékát, valamint ebben az évben halt meg Gustav Mahler, és Moritz Materling irodalmi Nobel-díjat kapott. Ezt azért írtam oda, noha ugye nem muzsikusról van szó, mert Moritz Materling szövegére született Debussynek egy jó 12-15 évvel korábban az az operája, ami az egész múlt század elejé nemzedéknek meghatározónak bizonyult, a Pelléas és Mélisande. Bevallottan, tehát ez mindenki számára ez egy kiinduló pont vagy etalon volt. Tehát megint találkozott a szimbolizmus, Debussy, Maeterlinck, és velük kapcsolatban még Bartók is. Így nézett ki Bartók egyébként a komponálás idején, és hogy akkor még egy kis illusztratív mozzanat. Ebben a házban komponálta az operát 1911 nyarán. Ez akkor Rákoskeresztúrhoz tartozott közigazgatásilag, ma Budapestnek a Rákoshegy nevű kerület része, és emlékházat tart fönn az önkormányzat, azért van ilyen szépen kitatarozva, és itt az emlékszobor is. Ő pedig Balázs Béla, és Balázs Bélának a 1912-ben megjelent könyvének a címlapja, ami az irodalmi háttér. Nehéz helyzetben vagyok, mert ugye Balázs Béla misztérium játéka nélkül nem született volna meg Bartók operája, és akkor most nem volna miről beszélni, és nem volna mit csodálnunk. Mégis nem vagyok egyedül azzal a meggyőződéssel, és ezért is merek neki hangot adni, hogy Balázs Béla inspiratív szövegét igazából Bartók zenéje emelte abba a magasságokba, amiben ma számon tartjuk. Balázs Béla szövege szimbolista, egy férfi-nő kapcsolatot és lélektani rezdüléseket kíván bemutatni. Alapul veszi azt a régi bűnügyi legendát, ami a 14. század Franciaországától kezdve kialakult, és hát ugye a kék szakállak köznyelvben is egy ilyen csábító és feleséggyilkos személyiségnek a szinonimája. Balázs Bélánál a bűnügy eltűnik, bár éppen ez az egyik sebezhető pontja a szövegének, hogy néha úgy, mintha nem tartana egyensúlyt a szimbolikus megközelítés és a régi hagyományos horrorisztikus történeti elemek között. Szerencsére a zenébe ennek nem lesz nyoma. Tehát Balázs Béla ezt a Kékszakállú Herceg Vára című misztikus meséjét először Kodály Zoltánnak adta oda. Ez azért a történetiségéhez egy nagyon érdekes adalék. És Kodály nem érzett igazán kedvet ahhoz, hogy ezt megzenésítse. Bartók Béla elé került, aki viszont azonnal, hogy úgy mondjam, ráharapott, és 1911-ben elkészült az első változat, később még sokat igazgatott rajta, ehhez egy keserű epizód is hozzátartozik, ugyanis 1911-ben ő ezt egy operai pályázatra nyújtotta be. Szavaimból kicseng, ha még ez nem volna köztudott, hogy sajnos ezen az operai pályázaton nemhogy nem nyert Bartók mesterműve, hanem azzal utasították vissza, hogy előadhatatlan. Ez a Lipótvárosi kaszinónak az opera pályázata volt, és Kerner István vezetésével döntött a zsűri úgy, és visszajuttatta Bartóknak a partitúrát, aki egyrészt kedvét szegte, másrészt szerencsére mégsem, mert utóbb még kiigazításokat eszközölt rajta, és 1918. május 24-én került sor végül is a bemutatóra, tehát 6,5 évvel a mű elkészülte után. Tehát történetiségéhez még akkor egy kis illusztráció. A bemutató plakátja, látszik, hogy a fából faragott Királyfi előbb emlegetett mese táncjátékkal egy előadásban. Ez ma is elég gyakori dolog. Egy felvonásos operáról van szó, önmagában alig ha tölthet ki egy egész estét. Ami meg balra látható, az bizony az eredeti színpadkép, az első megvalósítás, ami gondolatébresztő, ódonság, meseszerűség keveredik benne. Minden esetre valami realisztikus, megfogható képiséget vélünk felfedezni rajta. Legyen most csak ennyi a vizualitásról. Manapság már ilyen színpadképpel nem találkozunk, ami egyfelől lehet jó, de néha az ember szinte már ezt sírja vissza bizonyos posztmodern kísérletek következtében. Bartók egyébként így festett 40, 7 évesen a bemutató idején, és amit balra látunk, hát az pedig a partitúrának az első kézirati lapja, de még itt is megcsodálhatjuk a kezeírását, és láthatjuk, hogy ez az utolsó oldal a zongora kivonatból, hogy mennyi javítás van benne. Ha valaki most elmélyülne ennek a tanulmányozásában, arra most se időnk, se tervünk nincs, akkor kiderül, hogy ez nem az a faj, az a befejezés, ami egész pontosan ma is van, tehát nem csak az itt látható áthúzások, hanem még később is hevítette az a gondolat, hogy minél kristályosabban oldja meg a darabnak a befejezését. De elég sokat beszéltem ahhoz, hogy most akkor hallgassunk is a darabból, és akkor hallgassuk meg az indulását, és akkor annak kapcsán majd szólnék egy-két szót a zenei eszközöket tekintve. Amit eddig hallottunk, az illik ahhoz a színpadképhez, amit az imént mutattam az Ódonvárral. Ez a vár bemutatása. A továbbiakban a két szereplő, a valamikori feleséggyilkosból átlényegült, átszellemült szimbolikus férfi alak, a kékszakálú herceg és a Judit nevű asszony, aki követte őt a várába, egy sajátos úton megy keresztül. Ez az út, ez a jelképi értelemben egyes ajtók mögött megjelenő, nem is történések, nem is lelki szimbólumok, hanem annál még több, voltak éppen léleknek az aspektusai. Azt szokták mondani, hogy a férfi léleké, de vannak olyan értelmezések, amelyek általában véve az emberi életút és az emberi pszichének a különböző ágazatait vélik benne. Minden esetre a jelképre fordított mi voltában kínzókamra, fegyveres ház, tehát hogy felsorolom, kincses ház, rejtett kert, birodalom, könnyektava és régi asszonyok ajtaja, kamrája és jelenete sorjázik. Ami ez az élére állított háromszög, ezt azt próbálom bele érzékeltetni, hogy ahogy milyen halkból és nyugodtból indulunk, és a végén is oda tartunk vissza, és a birodalom tekintetében egy felfénylő tetőpont van. Nagyon fontos az opera szempontjából, az írott szövegből is ez derül ki, a fény és árnyék, a világosság, sötétség, a nyitottság és a bezártságnak a nem csak ellentéte, hanem állandó egymásra hatása. Ez zenében hihetetlen magas fokon igazolódik. Erre mutatnám a következő ábrát. Most az élére állított háromszöget talpára állítottam. A 7 úgynevezett ajtót, ezt a 7 szimbolikus jelenetet, mozzanatot most csak számokkal jeleztem, és ott odaírtam föl azokat a hangnemeket, vagy hangnem féleségeket, amik az egyes szakaszokat jellemzik. Ugye látható, hogy a hetedik ajtó után, meg az első ajtó előtt a háromszög két csúcsában ott van két fisz. Hát ez maga a várnak, vagy az éjnek, a sötétségnek, a megsemmisülésnek, vagy a kizökkenthetetlen szomorú nyugalomnak a hangneme. Ezt hallottuk most. És hogyha valakinek olyan képzete támadt, hogy a népdalszerű, jelzem, hogy teljesen igaza van, mert ez nem népdal, de mintegy esszenciálisan koncentrálódik benne az, ami az úgynevezett régi stílusú népdalok minden sajátja. Tehát népdalabb a népdalnál. A négy sorosságában, a dallamrajzában, a hangkészletében, az egyszerűségében, és mindezen által a sokatmondóságában. Tehát ez hangnemben is, meg dallami értelemben is keretbe foglalja a darabot. A különböző ajtók, ugye emlékszünk még rá, hogy mik voltak, kínzókamra, fegyveresház, ilyen elég riasztó dolgok, kincsesház, rejtett kert, birodalom, könnyektava, régi asszonyok, hát a nagyon konkrét, naturális jellegű megjelenéseket pozitívabb mozdanatok követnek, és a végén már egész váratlan történéseket kell szembesülünk. A következő képen egy picit magyaráznám a hangnemek jelentőségét. Nem kell ehhez zenéleg nagyon jártasnak lenni, mert maga az ábra az úgy biztos, hogy benne annak is sokat mond, aki nem pallérozódott zeneelméletileg még alapfokon sem. Ez a 12 szög, ami körnek látszik, nem véletlen, mert kvint körnek is szokták mondani, lehetne akár egy óraszámlap is. Csak az egyes óra értékek helyett alaphangokat írtam be. Azokat az alaphangokat, amelyek egyébként az európai zenének több mint 1500 éve a meghatározói. Amilyen sorrendben megyünk, ezek az úgynevezett kvint hangközök, elérkezünk a legtávolabbi, a hatos órához, és ugye a C és a fisz között úgyis, mintha ha földgömb volna és nem óra, akkor ugye a két sarok volna, tehát egy poláris különbség. Ugyanez megvan az A és S között, és a nyilak jelzik azt, hogy milyen hangok között vannak poláris feszültségek, amelyek egyben összetartozást is jeleznek, és a velük derékszögben metsző nyilak újabb két hangot vonnak ebbe a kapcsolatba. Tehát ez a 12 hang, ezek között ilyen rejtett erők működnek. Nem Bartók találtak itt, Bartók befejezett egy zenetörténeti folyamatot, ezek az alaphangok, ezekkel a rokonságokkal már a legbarátságosabbnak ítélt, vagy számon tartott barokk és klasszikus zenében is elkezdődtek megjelenni. Tehát ezek a rokoni szálak, ezek az eredők, ezek egy szerves folyamatnak az állomása, és Bartóknál zárul a kör, így mondhatnám. Tehát ha most visszanézzük ezt, akkor láthatjuk, hogy a fisszel kezdődött az egész, azzal szemben a C van, és metszi keresztben az SC és az A. És mit látunk az egész darab fölépítésében, konstrukciójában? Hogy ezek a hangok a legerőteljesebbek. A csúcsponton a C van, az első kegyetlen ajtó az a fisz és C között, mintha nem tudna dönteni, és a disz, ami azonos az S-szel, az A és újra a C, nem véletlenül kisbetű, akinek ez nem meglepő, a mások kedvéért hadd mondjam, hogy azért kisbetű ott a C, mert ez moll jellegű, és azért nagybetű ott, mert dur jellegű. Tehát azért tudjuk, hogy ez se ugyanaz, de az alaphang azért a legelsődleges mindenek fölött. Tehát az egésznek a folyamatát szervezi egy ilyen hangnemi struktúra. Itt a hetedik ajtó előtt és az első ajtó előtt még további fontos drámai pillanatok vannak, amiket nem írtam föl, mert nem ajtókhoz kötődőek, de most hallgassunk bele egybe. Egyébként ez is díszbe van, mert ez is még, mintha visszatérnénk a várhoz. Itt még Judit nem fedezi föl ezeket az úgynevezett ajtókat. Nincs, ami konfliktusként pattanna ki kettejük között.
Ez a
belekeveredik egy kicsit a kriminális háttér, de a következő fontos drámai mozdanat még mindig az első ajtó előtt, amikor Judit meglátja a sötét váron belül az ajtókat, és itt még az a buzgalom hevíti, hogy az ajtó kinyitásával földerül a vár, nem csak a fény-árnyék viszonylatában, hanem nyilván lelkileg is. De azért ez egy döbbenetes szembesülés az ajtókkal. Hallgassuk egy pillanatra ezt is. Ez A hangokon történt, tehát hogyha egy bővebb ábrát mutatnék, akkor itt bizony megint csak a fisz, a disz, az A, tehát a nagy vastag pirossal jelzett hangi tengelyeknek a jelenléte szervezi az aktuális zenét. Kékszakálú ellenáll, nem akarja kinyitni az ajtókat, végül enged és feltárul a kínzókamra, ami egy meglehetősen nem mondom, hogy illusztratív, de egy metsző és tapinthatóan érzékletes megvalósítása annak, amit el tudunk képzelni, vagy amit a Balázs Béla szövegben látunk. Kézenfekvő azt mondani, hogy a minden férfiben lakozó kíméletlenség vagy kegyetlenség szimbóluma ez, de hogyha elhisszük azt, hogy ez azért túlmutat, nem megsemmisíti a férfinő kapcsolatot, de túlmutat azon, akkor egy általános emberi vonást, a ilyenfajta irgalmatlanságot vagy vadságra való hajlamot is jelképezhet. A következő Bartóknál erre mondanám azt, hogy illusztratív. Ez egy fegyveres ház. Most gondolkodhatnánk azon, hogy a kínzókamra és a fegyveres ház között nincs akkora különbség. Bartók szerencsésen áthidalja ezt az esetleges gondolati diszkrepanciát azzal, hogy egész másképp valósítja meg. Kifejezetten motivikusan, hagyományos katonai zenei gesztusoknak az újrafogalmazásával találkozunk. Az első néhány ajtó, egész pontosan az első három, viszonylag gyors egymás utánban zajlik le. Itt jegyezném meg, hogy nagyon érdekes, hogy ha valaki kézbe veszi Balázs Béla írott szövegét és elolvassa, ugye az annyi ideig tart, ameddig az illető rászán. Bármilyen írott alkotás időbelisége nem meghatározott. A zene ilyen szempontból kiemelt művészeti ág, mert az alkotások befogadása az nem tetszés szerinti. Természetesen egy operának az előadása percekben különbözhet, de az mégis egy külső, objektív meghatározottság. Ebből a szempontból csak a filmművészethez hasonlíthatnám, mert minden más nála befogadó saját döntése alapján leülünk, saját döntése alapján történik, hogy mennyi időben telik az, amit az alkotás bűvkörébe töltünk. Leülünk egy festmény elé, nézzük 10 percig, másfél percig, egy könyvet kétszer abba hagyunk, visszalapozunk, úgy folytatjuk. Egy zeneművet, meg hát végülis egy filmalkotást, azt nem lehet így szabdalni, mert akkor végülis nem az egész nem születik meg bennünk. Miért mondtam ezt el? Azért, mert mondom, Balázs Bélánál ezek a nagyon finom és működőképes arányok óhatatlanul nem jelennek meg, Bartóknál viszont igen. Tehát ez a látszólag aranytalan, de inkább az aranymetszésre hajazó háromszög, ez aznak a következménye, hogy az első három ajtó az zenében is gyorsabban zajlik, és a későbbiekben persze, hogy a szövegből kiindulva, de nagyobb teret enged az ajtókon kívüli lelki megnyilvánulásoknak. A harmadik ajtó viszonylag hangsúlytalan, egyébként ez egy barátságosnak tűnő, ugye kincses kamra, most nem lapozok oda-vissza, kincses kamra volt. Hallgassunk bele, hogy ez is hogy nyilvánul meg. Ugye erre egy D hangot azért írtam más színnel, mert ugye ez egy teljesen más metszés tengelyen helyezkedő hang, itt látjuk a D-t, azt a halvány kékkel jeleztem. Következő a lírai szempontból legmeggyőzőbb mozzanata az egész vár konstrukciónak. Rejtett kert, virágos kert. Sokkal több időnk lenne, vagy akik nem mélyedtek még eddig el zeneelméletbe, és úgy gondolják, hogy ennek a műnek a révén gondolnának, akkor a következő szempontok szerint lehetne elindulni ezen az oknyomozó túrán. A ritmus dallam harmónia a régi görögöktől örököltük, más értettek ők harmónia alatt, de azért az újkorban ezt szívesen emlegetjük mégis, mert mi számunkra viszont ez egy megragadható fogalom. Tehát a ritmus az a prozódia függvénye, tehát az énekbeszédnek a megnyilvánulása, ami Kodály a bemutatóról itt kritikájában, Kodály Zoltán fejezi ki, hogy a népzenéből ismert parlando rubato, mint egy a hagyományos operák recitatívó örököse jelenik meg, és ez egy nagy vívmány a magyar színpadi zene történetében. Egyes ritmusképeteket nyilván megvizsgálhatnánk, hogyan ismétlődnek, hogyan tapadnak szituációkhoz. A dallam az a szereplők és a drámai helyzet kulcsa. Itt erőteljesen fölmerül az, hogy a dallam milyen hangkészletben íródott. Tehát a hangkészlet az ugye a hangnemekből fakad, hangnemekről az előbb már a különböző ábrákba utaltam, hogy van mit keresgélni, hogyha valaki kutató elmével fordul e szempont felé. A harmónia, a hangkészlet, hangnem egy kicsit elcsúszott. A szükebb értelmet motivika az a dallamnak a következménye, visszatérő témák, leitmotív, tehát Wagneri vezérmotívum szerűen, és amit kiemeltem, a vérmotívum nem véletlen most hoztam szóba, az elmúlt egy-két ajtó történése során Judit úgymond vért vél felfedezni a fegyvereken, ez mondjuk érthető, az ékszereken meg a virágok földjénél. Nem akarok most hosszan belemenni, hogy ez látszólag megint ellentmondás a Balázs Bélai koncepcióval. Bartók ezt remekül hidalja át, mert nem naturális módon jelenít meg vért, hanem egy hangköz súrlódással, egy diszonanciával, az szó abban az értelmében, amit a hétköznapokban is használunk. Tehát azt lehet mondani, hogy nála tovább lényegül és tovább szimbolizálódik az egész, és nem vért lát Judit a zenéből fakadóan, hanem csak egy konfliktus forrás. A meg nem értésük, az eltérő szemléletük, vagy az egy emberben lakozó kétféle énnek a meghasonlása. Tehát nem a materiális értelme vett vérről van itt szó, de következetesen végigvonul, mert Bartók tartotta magát a szöveghez, csak többletet kölcsönzött hozzá. Hangszereléshez annyit említenék, hogy most hallhattunk ugye hárfát, meg szép kürtszólót. Bartók egyik legnagyobb zenekara, amit itt az opera hangszeres részére bíz. A korszak megfelelően nagy apparátus, egy-két hangszere, például cselesztával, amit egy sokkal későbbi Bartók darabból ugye szívesen ismerünk és emlegetünk. A tempó dinamika kérdése is mind elemezhető lehetne, a formai szerkezetet pedig az előzőkben mutatott ábrán a hangnemi felépítés és a már említett arányok és időbeliség határozta meg. Na, elérkeztünk a dinamikai és diadalittasság szempontjából mérhető csúcsponthoz, ahol azonban a két szereplő a lehető legtávolabb esik lélektanilag. Hiába a birodalom nagyszerűsége és a fenséges C-dur, ugye a Judit, a női lélek és a birodalmában gyönyörködő és hódító kékszakálló a lehető legtávolabb van, ezt a zene szavaknál ékesebben bizonyítja. Az előbb, amikor az elemzési lehetőségeket villantottam föl, hát bizony a hangkészletet nagyon érdemes megnézni, hogy a két szereplő közül mikor éppen ki milyen jelleggel énekel. Emlékszünk, még a vár legeleje pentaton népdalszerű volt. Kékszakálló nagyon sokáig szintén pentaton közeli hangkincsel ékesen énekel. Judit sokkal vibrálóbb, oszcillálóbb, érzékenyebb, kromatikusabb. Itt ez megint a távolságot növelő zenei elem. Ezek az illusztrációk, ezek egy híres kiadványból valók, Kass Jánosnak a képi hozzájárulása egy 45-50 évvel ezelőtti igényes kötethez. A kék, a fehér, a fekete és a vér vöröse, ez tulajdonképpen a történetnek is legfontosabb színeit emeli ki. A hatodik ajtó az egy szomorú, ahogy emlékszünk még talán rá, a könnyek tava. És bármilyen furcsa, az indulása olyan, mintha a negatív képe volna a kínzókamrának. Effektusszerű. Nem illusztratív, nem téma, nem énekelnek, nem akordikus, mint ez a birodalom volt, hanem egy ilyen vibráló, izgatott futam, csak éppen nem húsba metsző, hanem fájdalmas. Utána viszont pentatonná válik, tehát kezdi összegezni az addigi zenei tartalmat ebben az egy szívszorító szakaszban. Féltem tőle, hogy kevés lesz az idő, de most már látom, hogy még annál is kevesebb, mint gondoltam. Pedig most érkeztünk el a hetedik ajtóhoz, amielőtt óriási összecsapás történik, és ezt a zene még aláhúzza a kis, hozzáképes kissé szemtelen szöveget, föl emeli egy olyan átélhető szintre, amit külön értékelhetünk az operában. Az összecsapás sajnos most akkor nem fogom tudni megmutatni. Ennek következtében ugye készakál a végsőkig ellenáll, hogy odaadja a hetedik kulcsot, mert voltak éppen a múltjának a csak rátartozó titkainak a jelképe ez a bizonyos hetedik ajtó. Ugye meseszám, ennek megint elmélázhatnánk a kultúrtörténeti előzményein, számos akad. De itt most csak a úgymond a korábbi asszonyok, a régi szerelmeknek az emlékképe, akik élők. Minden emlék él, semmi se élőbb, mint egy emlék, és ennek a konfliktus nyomán megszülető, békés, beletörődő, roppant fájdalmas és a korábbiakhoz szervesen kapcsolódó indulását próbálom mutatni.
Thank you.
Ha visszaemlékszünk az előző ajtónyitásokra, ez a lehető legpuritánabb és éppen ezért szívbemarkoló egyszerű c-moll akkordokkal kezdődik. Az utána megszólaló dallam meg mintha összefoglalná az operába korábbiban hallott darabok és dallamoknak a sorát. Juditot negyedikként készokáló besorolja, és a darab, ahogy a korábbi folyamat ábrában mutattam, ugyanabban a fiszmol éj, magány, vár témával ér véget, ahogy kezdődött. Ezt sajnos most már nem tudom meghallgatni. A képet mutattam. Akit a téma közelebbről érdekel, Lendvai Ernő zenetudós, aki Győrben is működött, több Bartók kötetet írt, és a Bartók dramaturgiája című könyve hosszan foglalkozik, nagyon magas szakmai szinten, de igen sok oldalúan és mérhatóan ezzel. Kródh György Bartók színpadi műveiben szintén elsődlegesen foglalkozik Kékszakálló Herceggel, de olyan zenetudósok, mint Vikárius László, Sonfai László, vagy Mónis Ferenc is méltó tanulmányokat olvashatunk a tollukból. Fodor Géza opera dramaturg és esztéta volt, ő ilyen oldalról közelített, és adhatunk a véleményére. Például a Kékszakálló előadások kritikái biztos, hogy etalon értékűek az ő tollából. Szegedi Maszát Mihály irodalmár, és őnála például ezt a szöveg és zene kapcsolata kérdését tapasztalhatjuk. Úgyhogy köszönöm, ha sikerült egy kicsit is fölkeltenem az érdeklődést. Nem a darab iránt elsősorban, de rajta keresztül Bartók a nyelve, Bartók zenéjének nyelve, vagy egyáltalán a zenei kifejező eszközök, a zene, mint absztrakt művészetnek a sokkal több lehetősége felé, akkor nagyon örülök, és hogyha egy kicsit a véges uta is volt, hát elnézést kérek, én azt remélem, hogy esetleg ki otthon előveszi, ha megvan neki, ha nem, akkor meg beszerzi a lemezt, és ez akkor a mai este legfontosabb tanulsága. Köszönöm szépen!